Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Gogol utcából vagyunk. Ketten ülünk itt a mikrofon mellett műsorvezetők, én Burger Ferenc vagyok, mellettem pedig
Bezsák Tamás vagyok.
Vendégünk dr. Kulcsár Dávid atya, a Veszprémi Egyházmegyének a papja, aki jelenleg a nunciatúrán dolgozik, és a központi témánk pedig a veszprémi események Bódi Mária Magdolna szentjavatása kapcsán.
Boldog elvatás.
Bocsánat, boldog elvatás a kapcsán.
Reméljük, hogy az ilyen freudi elszólás volt.
Reméljük. Te is említetted, hogy ez a folyamat ugye tovább megy.
Így van. Igen,
mik a következő lépések, vagy hogy megy ez egyáltalán gyakorlati értelemben tovább? Most megtörtént a boldog elvatás, és aztán mi lesz?
Hát ugye ez alapvetően most a következő szakaszban mondhatjuk talán azt, hogy nem jogi értelemben megy tovább, hanem sokkal inkább lelki értelemben. Ugye Magdi esetében, mivel ő ugye vértanú volt, ugye az a specifikussága az eljárásnak, hogy vértanúk esetében nem kell egy külön csoda, bizonyított csoda ahhoz, hogy megtörténhessen a boldogavatás, hiszen önmagában a vértanúságnak a ténye, ez az életáldozat, ez önmagában annyira értékes, hogy az egyház ezt elismeri vértanúk esetében, viszont a vértanúk esetében a szentjavatáshoz már szükség van bizonyított csodákra. És hát nyilván ez egy nagyon fontos dolog, hogy hát tényleg a mindennapokban is kérjük az ő közbenjárását, hiszen szép dolog, hogy most fölkészültünk, szép dolog, hogy ünnepeltünk, nagyon sokan ezt nagyon szépen élték meg, nagyon sok szép emlék van. Viszont hát ugye igazán úgy hatékony az ő szerepe, hogyha a mindennapjainkba beépítjük az ő üzenetét, az ő életszentségét, és aztán tényleg igyekszünk az ő példája szerint élni. Illetve hát nyilván, mint boldognak, ugye az is a szerepe, hogy kérjük az ő közbenjárását, hogy a nehéz helyzetekben akár, vagy azokban a helyzetekben, ahol tényleg közel érezhetjük magunkat hozzá. Nagyon sok ilyen van, ahogy arra már utaltunk itt az előző blogban, hiszen nagyon sok ilyen élethelyzettel találkozott, ami saját magunknak is az élethelyzete. És hát tényleg buzdítom akár a hallgatókat is arra, de ezt megtettük már egyébként a boldogavatási ünnepnek a végén is, hogy hát ha esetleg valakinek az életében tényleg a közbenjárását érzi, akkor, és hogyha nyilván akár majd egy nagyobb csoda is lesz, ezt nyilván olyankor azért kell jelezni akár a...
És ez hogy történik ez? Ha valaki ezt így gondolja, akkor hova fordul?
Ugye ez érdekes, hogyha ilyen régi könyvek kerülnek a kezünkbe, akkor ott mindig külön szokták írni, hogyha valamilyen szentről vagy boldogról, vagy hát boldogról írtak általában, hogy az ima meghallgatásokat ugye erre és erre a címre várják, ugye ez egy ilyen régi formula volt, ugye manapság ez már kevésbé van benne a köztudatban. Ugye ez kifejezetten ez arra szolgált, hogy egy picit úgy a hivatalos szervek felé is úgymond mondjuk egy egyházmegyei hivatal felé is jelezzék azt, hogy hát tényleg ez ott van, ugye ezek az ima meghallgatások, és hát ez akár egy jövőbeni szentjavatási eljárásnak lehet már az alapja, vagy kiinduló pontja, hogy hát ha jelzik azt az imádkozók, hogy tényleg történnek.
Ne gondolom, ezt ellenőrzi a hivatal. De, tehát vigyázni kell, hogy nehogy kamu dolog legyen, mert természetesen, akkor hazavágja becsületét az ügynek. Azt
persze,
nem szabad
persze,
engedni.
Igen. Hát nyilván ez, hogyha már ugye jogi úton is elindul egy eljárás, akkor ott már nyilván komoly vizsgálatok vannak a tekintetben, hogy ez tényleg egy bizonyítható és megmagyarázhatatlan, földi szempontból megmagyarázhatatlan történés, ugye hát ezt tudjuk ugye a különböző, akár ha csak mondjuk itt a nagy zarándokhelyeknek az elismerésére gondolunk, akár egy Lourdes-ra, ahol ugye komoly orvosi vizsgálatok is vannak, amikor egy-egy csoda történik, és ugye hát ott egy bizottság áll fel, ahol ugye olyanok is részt vesznek ebben a bizottságban, akik hát kifejezetten ateisták például, és hát szükséges hozzá az mondjuk egy akár egy gyógyulás esetében annak a kimondása, hogy akár ilyen ugye az egyháztól teljesen távoli, vagy egyházzal ellenséges személyek részéről is, hogy igen, ez emberi szempontból orvosilag megmagyarázhatatlan, hogy ez megtörtént, nem tudom én egy rák eltűnt valakinek a szervezetéből, ezt tudomány jelenlegi állása szerint nem tudjuk sehogy megmagyarázni.
Tehát a teológiai következtetést azt nem az orvosok hozzák meg, ugye?
Hát természetesen azt ugye a Rómában a szentjavatási dikasztérium foglalkozik nyilván utolsó fokban ezzel, de hát igen.
Én nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan induljuk neki akkor annak, hogy például Bódi Mária Magdolnát meghívjuk a mi életünkben, vagy hogy tényleg akár azt is mondhatjuk, hogy bátorságot vegyünk arra, hogyha valami történik, akkor jelezzünk, vagy éppen milyen történéssel indulunk neki annak, hogy most akkor kérjük, hogy segítsen. Általában azt érezzük, hogyha nehéz helyzetünk van, betegek vagyunk, vagy betegség van a családban, vagy valakiért nagyon aggódunk, akkor szoktunk így a szentekhez fordulni.
Igen. Én minden hallgatót arra buzdítok, hogy első körben, akik esetleg még csak ilyen nagyon felületesen ismerik az ő életét, hogy tényleg ismerjék meg. Nekem nagyon sokat adott, és az egyik legfontosabb kiinduló pont volt ez a könyv, amit már idéztem az előző blogban is, ez a Temesi József atyának a Tanúságtétel Liliommal vérrel című könyve, amit most újra kiadott a Főegyházmegye, amiben tényleg, tehát hogy a fiataloknak is ajánlottam, és mondtam, hogy nem egy olyan könyv, amit nem is vastag egyébként, de hogy nem egy olyan könyv, amit úgy olvasunk, hogy na most akkor el kell kezdeni, és akkor a végig olvasni, és akkor úgy válik kerek ki a történet, hanem ezek a kis történetek, ezek egyrészt az erények alapján vannak összegyűjtve különböző fejezetekben, illetve hát van olyan kis történet, ami gyakorlatilag 5 soros, és nagyon sokat mond. Úgyhogy akár olyan olvasmánya is válhat, hogy az ember oda teszi az éjjel szekrényre, és hogyha már nem tudom én, már csak annyi ereje van éjjel, vagy lefekvés előtt, hogy még tényleg egy 5 sort elolvasson, arra is kiválóan alkalmas. És hogy akkor, amikor feltárul az ő élete, én azt gondolom, hogy akkor tudunk igazán jól kapcsolódni hozzá, mert akkor értjük meg azt, hogy milyen sok szempontból hasonló volt hozzánk. És hogy nagyon sok olyan helyzete van, olyan sok helyzet van az életében, hogy valahogy olyan bár önmagában ez olyan csoda, hogy tekintet nélkül arra, hogy ki milyen élethelyzetben van, vagy hol él, vagy milyen életállapotban van, valahogy mindenki közel érezheti magát hozzá. Akár a már említett családi körülmények miatt, ami nagyon sok magyar családnak a mindennapi életét jellemzi, akár egy agresszió, akár egy függőségnek a megtapasztalás és az ezzel kapcsolatos nehézségektől való szenvedés családon belül, akár az a megvetettség, hogy hát én gyakorlom a hitemet, és ezt mondjuk a közvetlen családtagok számára sem értékes, és ezért megbélyegzett vagyok, vagy a környezetemben megbélyegzett vagyok. Vagy akár az a keresés, ami ott van belül benne, és hát nagyon sokszor nem érti meg a környezete. Nagyon érdekes az, ugye itt a szünetben beszéltünk a Pécelről, ugye Tamás, hogyha neked kedves hely, onnan származol, és hogy ugye Pécelen, ugye 2-szer is megfordult, lelki gyakorlaton járt, és ennek az az előzménye, hogy akkor, amikor már 20-as évei elején fűzfőgyártelepen vannak, az már az utolsó, onnan már nem költöztek ott a Litérről tovább, az utolsó pár évben. Fűzfőgyártelepen, ahol dolgozik, ott az újonnan megalakuló egyházközségben elkezdik a missziót. Hát azért az nem volt egy egyszerű terep ott a munkások között, ugye mindenhonnan érkeztek, és erre a misszióra jezsuitákat hívtak meg, és nagyon fölkeltette a figyelmét a jezsuita lelkiség, nagyon erőteljesen elkezdte a szemlélődést, például az egyik kedvenc helye volt Balatonkerese fölött a magaspart, ahova fölment rendszeresen, és akkor onnan egészen Tihanyig is el lehet látni tiszta időben, és rácsodálkozott a Balatonnak a szépségére, meg a teremtett világnak a szépségére. És egyre inkább ez a mély lelki élet, ez így megjelenik benne, és valahogy vágyik egy mélyebb kapcsolódásra, és például ebben nagyon erőteljesen segíti őt ez a 2 péceli lelki gyakorlat, amelyet a Jézus szíve leányainál, akik szintén Szent Ignáci lelkiséggel rendelkező női szerzetesrend volt, ő náluk végezte. És nagyon érdekes volt, ugye az egyik ilyen kis történet az arról szól, hogy jön hazafelé az egyik barátnőjével, akivel elment oda lelki gyakorlatra is, és a vonaton mondja azt ki először, hogy hát ő gondolkodik azon, hogy ő szerzetes nő legyen. És hát akkor ott már a barátnő, és aki egyébként hát szintén ugye megihletett a lelkiségtől, és nagyon föltöltek ez a lelki gyakorlatnak a gyümölcseitől, gondolkodik szintén, de azt mondja, hogy hát de hogy az anyaság is ugye mennyire értékes. És aztán később ez még jobban felerősödik akkor, amikor szembesül Magdi azzal, hogy őt nem fogják fölvenni a szerzetes nőnek. És itt ezen a ponton megint találunk egy olyan dolgot, ami a mostani korban nagyon erőteljes és elgondolkodtató, hogy gyakorlatilag Magdi folyamatosan elutasítottságokkal találkozik. Tehát, hogy ott is bezárják előtte gyakorlatilag a kolostornak az ajtaját. És én szoktam mondani azt, hogy milyen elgondolkodtató, hogy mi történik ezután. Tehát nem az történik, hogy azt mondja, hogy hát milyen ez a mocskos egyház, akit kerékbe töri az én nem tudom én lelkiéletemet, meg karrieremet, meg akármit, hanem azt mondja, hogy nekem keresnem kell, hogy akkor én hogyan tudom megvalósítani azt a bennem felismert isteni hívást, amit ezen az úton itt valamiért nem tudok megtenni. És hogy ez egy... Hadd legyen akkor egy kicsit ilyen személyes része. Nekünk, ugye hárman vagyunk most itt papok az asztalnál, azért az, amikor ugye költözni kell, vagy amikor ugye egy új állomás helyre kerülünk, azért ez nem mindig egy könnyű történet. Nyilván kialakulnak emberi kapcsolatok, kialakulnak kötődések, és hát sokszor még terveink vannak, de hát aztán utána ugye jön egy döntés, ugye a főpásztor része, hogy menni kell tovább. És ezt ugye nagyon sokszor nagyon nehezen éljük meg. Nagyon sokszor nem is értjük, hogy erre mi szükség van. Nagyon sokszor azt látjuk benne, hogy ez egy ilyen, nem tudom, autoriter döntés. Hívek is nyilván nagyon sokszor szenvednek ettől. És nagyon érdekes volt, hogy nagyon sokszor elgondolkodtam ezen, ugye említettem még a bemutatkozásban, hogy 2 hónapot voltam összesen Tapolcán, és úgy éppen csak kicsomagoltam, úgy elkezdtem az egészet, és aztán utána jött a döntés, hogy na most nekem Veszprémbe kell mennem. Nagyon nehezen éltem azt akkor meg, és akkor a lelki vezetőm, amikor teljes kétségbeesésben voltam, ő azt mondta nekem, hogy higgyem el, ő már 60 éves elmúlt, nyilván sok ilyen hasonló szituációt megtapasztalt, higgyem el, hogy a főpásztor szava az Istennek a szava. Akkor is, hogyha ez egy hibás emberi döntésnek minősíthető abban a helyzetben, de hogy valahogy az Istennek az akarata majd úgyis elő fog jönni ebben az egészben. És hogy akár most, amikor ide kellett jöjjek, hát nem ez volt az életemnek a vágya, hogy mondjuk fordítsak, meg egy íróasztalnál dolgozzak, ugye úgy, hogy egyébként benne voltam a pasztorációban, nagyon sok olyan örömteli tapasztalatom volt lelkipásztorkodva, ami hát tényleg fontos volt, és hát nagyon nehezen éltem ezt is meg, de hogyha tényleg úgy lennék most itt jelen ebben a szolgálatban, hogy hát azon lamentálnék, hogy hú, hát, hogy milyen gonosz a főpásztorom, hogy most nem tudom, hogy kicseszett velem, vagy nem tudom, minek titulálnám ezt az egészet, hát valószínűleg ugye csak az lenne a következő, hogy megőrülnék, és nem az, hogy most keresném, hogy na most akkor nekem miért itt kell lennem, mert ennek egy oka van, hogy nekem most itt jelenleg ebben a helyzetben kell lennem, és Magdinál is ezt látjuk, hogy nem az történik, hogy na most akkor ő elkezd nem tudom én petíciókat írni, meg aláírásokat gyűjteni, hogy hát miért nem veszitek fel azt, aki törvénytelen, meg nem tudom micsoda, hanem hogy keresi azt, hogy hogyan tudja utána ezt tényleg megvalósítani. Nagyon szép szimbóluma, ugye neki, ha nem említettük még, ugye a bicikli. Ugye a 18. születésnapjára az édesapjától kap egy kerékpárt, ami akkor egy hallatlanul nagy dolog, azért is, mert akkoriban egy kerékpárnak az ára az nagyjából egy, hát ha ott a cseléd viszonyok között nézzük, az egy 3 havi keresmény volt. Tehát, hogy ez egy hatalmas nagy áldozat volt, és hát nem azért adta neki az apja, hogy na most akkor ezzel járja a templomba. Tudjuk, hogy 5-6 kilométer volt a templom, meg a között, a puszta között is, ahol még akkor laktak. De hogy ő fölismeri azt, hogy na most akkor nekem ez lesz az eszköz, ami segít nekem abban, hogy minél több helyre eljuthassak. Kedves dolog, hogy sokszor, nem tudom, 5-6 gyereket vitt a biciklién, mert hogy elvigye őket a templomba magával. Tehát, hogy ez a kreativitás, ami ott van benne, és ugye azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy üzenetet hordoz számunkra is a mai korban, amikor nagyon sokszor hajlamosak vagyunk a panaszkodásra, hajlamosak vagyunk arra, hogy nem vagyunk megelégedve az élethelyzetünkkel, hogy tényleg ott látjuk ezt a fiatal lányt, aki a körülmények ellenére, amik egyébként rendkívül lesújtóak voltak, aztán utána jön a háborúnak a réme, nyilván a félelmek, és nagyon sokszor ő tartja a lelket azokban, akik fölcserélődnek a szerepek nagyon sokszor. Vagy például nagyon érdekes, és erre akartam utalni, hogy amikor kiderül az, hogy ő nem lehet szerzetes nő, akkor a lelki vezetői mondják azt neki, hogy de hát, hogy Magdi, akkor most már az anyaságon kell gondolkodni, és ő azt mondja nagy bátran, hogy de ő nem akar azon gondolkodni, mert hogy ő valahogy mégis azt érzi, hogy az Isten őt nem erre hívja. Tehát, hogy még kvázi még a saját lelki vezetőinek is ilyen értelemben ellentmond, de ez nem egy olyan ellentmondás, ami egy engedetlenségből fakadó ellentmondás, hanem mert ő tényleg keresi az életében az Istennek az akaratát, amit más gyakorlatilag külsősként nem lát benne, és hogy ez nagyon fontos, hogy ezt a lelkiséget próbáljuk megkövetni. Azt gondolom, és hogyha ebben ugye a mindennapokban benne leszünk, az ő példája szerint, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok olyan fölismerés születhet meg, ami aztán akár ugye azt is megjelenheti bennünk, hogy hát igen, ő volt az, aki ott volt velünk, és ő volt az, aki segített nekünk ebben.
Hát igen, a kegyelmet őrizni kell, és úgy tűnik, hogy Magdi ezt fölismerte, és őrizte a lelkében, nem hagyta, hogy bármilyen külső körülmény ezt onnan kitépje. Isten igéje valóban gyökeret vert. Történet szerint nem kövek közé, nem tövisek közé esett, hanem tiszta földbe. Ez volt az ő élete. Lassan a műsorunk végére érünk, Dávid atya. Miben foglalnád össze? Milyen hatása lett ez? Gondolom, ez nagy média visszhangot válthatott ki, mert tele volt a média, gondolom ez is volt a cél. Foglald röviden össze, még van 2 percünk, hogy miben látod ennek a következményét, a hatását? Esetleg a jövőre nézve, mit gondolsz?
Igen. Egy paptestvér mondott egy nagyon érdekes dolgot, amit nem hangsúlyoztunk egyébként kifejezetten, de mindig azóta ugye elgondolkodtat, és szeretném ezt ugye a hallgatóknak átadni, hogy hát úgy tekintsünk végig úgy a listára, hogyha itt a magyar szentekre és boldogokra gondolunk. Általában ugye egy magyar szent vagy boldog, az vagy klerikus, ugye tehát, hogy papi személy, vagy szerzetes, vagy ugye nemesi családból származó valaki, király, akkor is, hogyha király. Ugye itt akár a közelmúltnak a boldoggávatotjaira, vagy szentjavatotjaira gondolunk akár a 20. századból, és azt mondta az egyik paptestvér, hogy de hát nem hangsúlyozzátok, vagy nem mondjátok azt, hogy ő az első olyan magyar boldog, de hát mondhatjuk, hogy szent, mert gyakorlatilag itt már csak ugye jogi kategória, meg így itt az a különbség, hogy a boldog az még csak ugye helyben tisztelt ugye hivatalosan, de hogy olyan, aki eljutott a mennyországba, aki egy teljesen egyszerű ember volt, tehát világi hívő, aki nem volt szerzetes, nem volt nemesi családból származott, tehát hogy ez egy olyan valóság, meg azok a körülmények is, amiket úgy említettem az elmúlt percekben, amik tényleg azt eredményezik, hogy mindenki közel érezheti magát hozzá.
Én azt mondanám, meg azt élem meg, hogy valójában mi szentek rokonságában vagyunk, tehát ha mi ennyire közel érezhetjük Magdin keresztül úgymond az életszentséget magunkon, akkor kereshetjük a családunkban is, meg a környezetünkben is, mert lehet, hogy így vannak közöttünk.
Így van, és hát ez azt is jelenti, hogy ez mindenki számára lehetséges út.
Így van. És akkor búcsúzunk, megköszönjük Dávid atyának, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen technikusunknak, Prószéki Anna Máriának, hogy háttérből irányította a műsort, és köszönjük szépen műsorvezető társamnak, Burger Ferenc atyának.
És Bezák Tamás atyának. A közreműködést. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.